Kedves hallgatom! A gyülekezeti tagok közt levő irítség és féltékenység valószínűleg jobban árt Krisztus ügyének, mint bármi más. Ez az az ősi titkos bűn, amelyet sok hívő magában rejteget. Milyen sok szólista irigy egy másik szólistára? Milyen sok prédikátor irigy egy másik prédikátorra? Sok rágalmazás történik a gyülekezetben, és ennek főként az irigykedés az oka. Ez nagyon aljas magatartás. Irigykedés volt Kainban is, amiért megölte Ábelt. Isten elfogadta testvérének a cselekedeteit, de az övéit visszautasította. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ. János első levele, 3. rész, 13. vers. János mondja: ne úgy cselekedjetek, mintha valami furcsa vagy hátborzongató dolog történnék veletek, ha a világ nem fogad el titeket, mert a világ nem fog titeket bevenni. János ezt nagyon világossá teszi az egész levélben, hogy ő csak átadja azokat a tanítványoknak, amelyeket maga az Úr Jézus Krisztus adott. János evangéliuma 15. részének 18. és 19. versében az Úr Jézus ezt mondta: ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha a világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, ezért gyűlöl titeket a világ. Mindig ez volt a probléma sokunk szolgálatában. Soha sem értékeltem nagyra, ha valaki így szólt hozzám. Amikor ön volt a lelkipásztor ezen és ezen a helyen, akkor nagyon nagy népszerűségnek örvendett. Nem vagyok bizonyos benne, hogy ez nagyon érdekel, mert igen szégyelném, ha egy bizonyos réteg előtt népszerű lennék. Ha valaha népszerű voltam előttük, akkor azt mondom, hogy bár ne lettem volna, és nem akarok előttük népszerű lenni, mert az Úr Jézus nem volt népszerű az ilyen tömeg előtt. Figyeltem egy igehirdetőt a televízióban az egyik este, amikor csodálatos lehetősége nyílt a Krisztusról való bizonyságtételre. Ehelyett inkább játszadozott a hitetlen tömeg előtt, és bizonyos finom, ízelkedő és bókoló megjegyzéseket tett, és ezért nagyon megtapsolták. Kíváncsi vagyok rá, hogy vajon nem szomorkodtak-e a mennyben, mert olyan tömeg előtt beszélt, ahol Jézus nem volt népszerű, de ő mégis nagy népszerűségre tett szert közöttük. Isten gyermekének el kell fogadnia, hogy a világ gyűlöli őt. A keresztet botránkozásnak tekintik, de nem szabad eltúloznunk a botránkoztatást azáltal, hogy magunkat megvetésre méltóknak és gyűlöleteseknek tekintjük. Sok keresztény ezt teszi, és nem azért vetik meg őket, mert keresztények, hanem azért, mert egyszerűen utálatosak. Akkor is utálatosak lennének, ha nem volnának keresztények. Legyünk bizonyosak abban, hogy minket is csak azért vessenek meg az emberek, amiért Krisztust is megvetették. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szereti a testvérét, az a halálban van. János első levele, 3. rész, 14. vers. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe. Tudhatod, hogy Isten gyermeke vagy-e, vagy nem. Aki ezt nem tudja, az nagyon téved, mert Isten igéje mondja, hogy tudhatjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe. Honnan tudhatjuk ezt? Mert szeretjük testvéreinket. Van-e szeretet a szívedben a testvéreid iránt? Az eddigi legnagyobb élményem az volt a szolgálatom során, hogy végig utazhattam ebben az országban, beszélhettem konferenciákon sok helyen, és sok csodálatos hívővel találkozhattam. Nagyon sok igen érdekes élményben részesültünk, amint haladtunk utunkon. Egyszer, amikor a keleti vidék egyik városában tartózkodtam, nagyon magányosnak éreztem magam. A feleségem nem volt velem akkor, és nagyon, de nagyon elhagyatottnak éreztem magam. Elmentem egy étterembe, és éppen megrendeltem a pincértől az ételt, amikor a közeli asztalnál ülő ember fölkelt és odajött hozzám. Megszólított, mert megismert, és azt mondta, hogy erre nem számított, hogy ott találkozik velem. Így válaszoltam: kihez van szerencsém? Ezt mondta: még sohasem találkoztam önnel. Az igazat megvalva, még nem is láttam önt ezelőtt soha, de hallgatom önt a rádióban. Leülhetek ide? Aztán leült, és a lehető legcsodálatosabb társalgásban voltunk együtt. Miként történhetett ez meg? Ő Isten gyermeke volt, és én is Isten gyermeke vagyok. Nem is tudott arról, hogy azon a területen fogok beszélni, de eljött feleségével együtt az összejövetelekre, miután szóltam neki azokról. Az Isten tisztelet után kiment frissítőkért, és el kellene mondanom, hogy még a jelvényt is föltette magára, ami bizonyítéka volt annak, hogy igazán testvér volt. Nagyon csodálatos ma a szolgálatban az, hogy értékes keresztényekkel találkozhatunk az egész országban. Egy másik alkalommal az egyik pályán játszottam, és előttünk volt egy házas pár, aki eléggé lelassított bennünket. Egyszer még rájuk is kiáltottam emiatt. Végül, amikor odaértek, ahol mi játszottunk, a férfi rám nézett és így szólt: nem tudtam, hogy ön itt játszik. Lényegében nem is gondoltam volna, hogy az országnak ezen a területén tartózkodik. Nem ön volt az az ember, aki próbált minket siettetni? Amikor elismertem, ezt mondta: őszinte leszek önhöz. Az orvosnál voltam, nem valami jól érzem még magam, tehát lassan kell játszanom. Ezért bocsánatot kértem a férfitől, hogy nagyon durva és elhamarkodott voltam, és próbáltam őt siettetni. Azután nagyon jól töltöttük együtt az időt. Együtt játszottunk tovább. Annyira elmerültünk a beszélgetésben, hogy a mögöttünk levők kezdtek kiabálni ránk azért, mert nem haladunk előre. Aztán megint olyan emberrel találkoztam, akit még sohasem láttam azelőtt, és rájöttem, hogy ő az én testvérem, és nagyon boldogan töltöttük azt az időt. János éppen erről beszél. Szereted a testvéreidet? Amikor Krisztus gyermekével találkozol, akkor Krisztusról beszélgetsz más emberek előtt, és a testvéreddel beszélgetsz. Aki nem szereti a testvérét, az a halálban van. Vannak olyanok, akik egyáltalán nem törődnek Isten gyermekeivel, de nekünk törődnünk kell egymással. Mindig örömmel várom bibliai konferenciai utazásaimat, mert nagyon sok emberrel találkozom, akiket azelőtt még sohasem láttam. Aztán a legcsodálatosabb két hetet tölthetjük együtt, amit csak el lehet képzelni. Miért? Mert szeretjük testvéreinket, és ez a mi üdvösségünk bizonyítéka. Nincs is ennél nagyobb bizonyíték, ami a szívedet érinti. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos. Azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. János első levele, 3. rész, 15. vers. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos. Nem én mondom ezt, János mondja, és itt megint az Úr Jézust idézi. Máté evangéliuma 5. részének 21. és 22. versében ezt olvassuk: hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette, aki pedig azt mondja atya fiának: ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárásra, aki pedig azt mondja: bolond, méltó a gyehenna tüzére. Hadd hangsúlyozzam, hogy ezek kemény szavak. Az Úr Jézus mondta, hogy ha gyűlölet van a szívedben a testvéreddel szemben, az azt jelenti, hogy gyilkos vagy. Az irítség és a féltékenység gyűlölethez vezet, és a gyűlölet gyilkosság. Milyen sok gyilkos van körülöttünk napjainkban. Istennek ezzel a meghatározásával sokkal több gyilkos jár kell a börtönök falain kívül, mint a börtönökben. Bizonyosan rájöttél már, hogy ez a fejezet nem azt tanítja, hogy a tényleges gyilkosok nem üdvözülhetnek. Krisztus megfizette a büntetést minden bűnért, még a gyilkosságért is. Amikor azonban valaki üdvösséget nyer, többé nem él gyűlöletben. Hadd emlékeztesselek arra, hogy János ebben a fejezetben a hívő ember két természetét hangoztatja. Amikor Isten gyermekévé válsz, nem szabadulsz meg a régi természetettől. Két természeted van, egy régi természet és egy új természet. Már láttuk, hogy egyedül az új természet tetszik Istennek. Az ember a maga természeti állapotában képtelen Istennek tetszeni. A testies értelem ellenségeskedik Istennel szemben. Ezért, mint hívők, olykor indítást érzünk az imádkozásra, és vannak olyan idők, amikor nem érzünk erre indítást. Egyik énekünk így szól. Hajlamos vagyok elkalandozni, Uram, úgy érzem, hajlamos vagyok elhagyni Istent, akit szeretek. Valaki elolvasta ezt, és azt mondta, hogy ez nem fejezi ki az érzéseit, ezért megváltoztatta a szavakat. Az egyiket az egyik énekeskönyvben, a másikat egy másik énekeskönyvben lehet megtalálni. A másik szöveg ez. Hajlamos vagyok arra, hogy imádjalak, úgy érzem, hajlamos vagyok arra, hogy szolgáljalak Istenem, akit szeretek. Melyik az igazi hívő? Az, aki hajlamos az elkalandozásra? Vagy aki hajlamos az imádásra? Azt mondanám, hogy mind a kettő igazi hívő. Olyan természetem van, amelyben már fölfedeztem az elkalandozásra való hajlamot. Van egy másik természetem is, amely hajlamos Isten imádatára. Isten mondja, ha gyermekeim vagytok, akkor bemutatjátok az én természetemet. Bemutatjátok azt az új természetet, amelyet én adtam nektek. Abból ismerjük meg a szeretetet, hogy ő az életet adta értünk, ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. János első levele, 3. rész, 16. vers. Abból ismerjük meg a szeretetet. Megfigyelhető, hogy egyes bibliafordításokban itt előfordul az Isten szó dőlt betűkkel, ami azt jelenti, hogy ez a szó nincs meg a legjobb kéziratokban, vagy egyáltalán egyetlen kéziratban sem szerepel. Ezt a világossá tétel érdekében írták be, de nem gondolom, hogy szükséges. Szó szerint így olvassuk az igét. Abból ismerjük meg a szeretetet. Ez példa nekünk arra, ahogy Isten szeret minket. Hogyan szeret Isten? Ő fiának életét adta értünk. Ez áll előttünk követendő példaként. Ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Nem ismerlek téged, de erre a szintre még nem jutottam el az életemben. Ismersz-e olyan embereket, akik képesek volnának letenni érted az életüket? Közülük hányan tennénk le az életünket valaki másért? Ma nem látjuk ezt a fajta lelkületet, ahogyan lennie kellene. Mégis nagyon meghatott, amikor beteg voltam, mert számosan írtak, és azt mondták, hogy készek volnának magukra vállalni a betegségemet. Azt kívánták, hogy el tudjam végezni 5 éves rádiós szolgálatomat, és hogy hangszalagra kerüljenek ezek a magyarázatok. Sohasem ismertem senkit, aki eddig ezt meg tudta volna tenni. Elismerem természetesen, hogy azok az emberek nem tudhatták megtenni értem, mert amikor valaki beteg, ez olyan eset, amit mindenkinek saját teherként kell hordoznia. Jól lehet, nem vehették át a betegségemet, az erre irányuló készségük rendkívüli hatással volt a szívemre és az életemre. Ez az igazi bizonyítéka annak, hogy Isten szeret minket. Ő fiát adta azért, hogy meghaljon értünk. Ez a minta, a mi példánk, ezért János azt mondja, hogy késznek kell lennünk, letennünk életünket a testvéreinkért. Amíg nem jutunk el erre a szintre, nem mutatjuk be azt a szeretetet, ahogyan a testvérünket szeretnünk kellene. Most János ezt a szeretetet mutatja be működésében. Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan lehetne az Isten szeretete? János első levele, 3. rész, 17. vers. János azt mondja, hogy a szeretet nem szentimentális, mert a szeretet tettekben fejeződik ki. Jakab szintén sokat mond erről az ő levelében. Többek között ezt írja. Ha egy férfi vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja nekik közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az? Jakab levele, 2. rész, 15. és 16. vers. Amikor szükségben levő testvér jön egyesekhez, egyszerűen így szólnak. Imádkozni fogok érted, testvér. De itt az a fontos, hogy bemutatjuk-e a szeretetünket abban, amit cselekszünk. A legtragikusabb dolog ezen a világon, amikor sok hívő oda kerül majd Krisztus jelenlétébe, hogy bár rendelkezette világ javaival a földön, de nem használta fel azokat Krisztus ügye érdekében. Egy családi helyzetben beszélgethetünk a szeretetről, de a szeretetet nem a társalgókban és nem a hálószobákban gyakorolják. A szeretetet a konyhában fejezik ki. Az ember elhagyhatja otthonát reggel 5 órakor, és ezt így magyarázhatja. Elmegyek munkába. Táplálnom kell a feleségemet és 2 gyermekemet. Esetleg ezt mondod neki. Nem aggódnám miattuk. Ne légy ostoba annyira, hogy kimész olyan korán, és halálra dolgozod magad értük. Ő ezt válaszolja. Pedig ezt teszem. Szeretem őket, és ők az enyém. Ha elmennél házának konyhájába, valószínűleg látnád, hogy felesége is már korán reggel fölkelt, odaégette az ujjait, mert pirítóst készített a tűzhelyen. A szegény asszonyka fáradt és agyon kínzott lett estére, mire hazaér, és mégis folytatja munkáját, és gondoskodik a gyermekekről. Ezt mondod neki, nem gyötörném magam ennyire, ha az ön helyében lennék. Ő azonban így szól, ez a férfi az én férjem, és szeretem őt. Az igazi szeretet cselekvésre képes. Ezt látjuk az otthonban, ahol szeretet van a férj és a feleség között, de milyen szeretet van a hívők körében. Nekem tennem kell valamit, nekem dolgoznom kell a testvéreimért. Amíg ezt nem teszem, addig én vagyok a leggonoszabb képmutató. Testvéreid iránti szeretetedet azzal fejezed ki, amit értük teszel. Nem azzal, amit mondasz. A nyelvünk nagyon gyorsan működik, és megelőzi a lábunkat. De az igazi kereszténység a szív kérdése, és nem a fejnek vagy a nyelvnek a kérdése. János megmondja itt nagyon határozottan, hogy ha Isten gyermekei vagyunk, akkor bemutatjuk a szeretetünket. Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. János első levele, 3. rész, 18. vers. Isten az önfeláldozó szeretetet kívánja meg a hívőktől. Talán nem lesz szükség arra, hogy életünket is feláldozzuk, de bizonyára szükséges a javaink odaszentelése. A kereszténység igazi szeretet kapcsolat. Imádkozzunk! Atyám Istenem, köszönöm, hogy az igazi szeretet példáját abban mutattad be, hogy szent fiadat, az Úr Jézus Krisztust adtad érettem a Golgotán. Add, hogy én is kövessem őt ebben az önfeláldozásban, és mindenre kész legyek az én testvéreimért. Amen.